Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján. Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
Rádió Színház.
A rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Írta Gyárfás Endre.
Ritka kertben találsz télben kinyílt virágot, vagy zöldellő kedves kellő pálmafaágot. De ó, mely nagy szerencse, bár akár kitekintse, nálam vagyon Istenemnek egy drága kincse. Az házam túl, az utcám túl, alig sétáltam.
Itt a gyógytél. Kortyolgassa lassan. Úgy. Jobban van már, János?
Köszönöm, Aletta. Megint elkapott ehhez átkozott. De mindjárt elmúlik.
Amikor este lefeküdtem, maga még dolgozott. És hajnaltájt, amikor felkeltem, hogy betakarjam a gyereket, ugyanúgy láttam a papíros fölé görnyedni.
Holnap meglátogatják iskolánkat az új fejedelem bizalmas emberei. Nem mindegy, hogy milyen indulattal számolok be Barcsainak a kolozsvári kollégium állapotáról. Meg kell írnom, mire van szükségünk, mi a szándékunk, hány tallérral lehetne segíteni.
Majd ígérnek valamit, ígérgetnek, törődnek is aztán vele. 6. esztendeje, hogy itt élek Erdélyben, de ez alatt több furcsaságot láttam és hallottam, mint 18 éven át a szülőhazámban.
Hollandiában is tapasztalhattál volna eleget, csak hogy akkor még gyerek voltál, Aletta.
Jó. Nem akarom még el is keseríteni. Csak fáj ez a hiába való adakozás, ez a mindennapos félelem.
Én bennem nincsen félelem.
Tudom. Azért kettőződik bennem. És még röstelkednem is kell, mert minket mindenki sajnál.
Nincs miért röstelkedned.
Itt van az az egykori diák. Az is szánakozik.
Kicsoda?
Aki a hazahívó üzenetet átadta Utrechtben. Parajdi kis Mihály.
Miska! Ide jött, és te várakoztatod?
Hallotta, hogy feltört a köhögés. Nem akart akkor bejönni.
Küld be, kérlek!
Jó, küldöm már. Várjon, felpolcolom a párnáját. Ja. Így, dőljön háza szépen. És ne feledkezzék meg a teájáról.
Adjon Isten, János!
Mihály, gyere csak beljebb, hozott Isten. De szépen kigömbölyödtél. Piros posgás vagy és bivajerős.
Időnként eret kell vágatnom magamon.
Hát ez az öltözék. Te. Csak nem lettél pap?
Két út van a magunk fajta szegény sorsú kálvinista diák előtt. Vagy a tanító sorsát vállalja, vagy a papét. A tanító mindenkinek a szolgája. A pap csupán istené.
Tehát túl soknak találtad a szolgálatot.
A falumban meghalt a pap. Engem hívtak a helyébe, hát hazamentem. Van egy kis házam, családom. Nem élünk úgy, mint a püspökök. Tudod, a hívek is szegények mifelénk. De ha az ember baromfit tart, okosan művelgeti a szőleit, én mondom neked, János, nem kell félnie senkitől, semmitől.
De nem ám.
Tudod, azért is jöttem, hogy segítsek rajtatok, amennyire tőlem telik.
Köszönöm. Nem akarlak megbántani, de tán aranybányára lett.
A szomszéd faluban most megüresedett a parókia. Szívesen fogadnának téged, legyél a papjuk. Én már puhatolóztam. Annyi lesz a fizetség, mint amennyit most kapsz ebben a kolozsvári iskolában. De a nyugalom, a csend, az megfizethetetlen. Ott aztán nem irigykednek majd rád, nem fondorkodnak ellened. Szeretettel, jó szándékkal közelednek feléd, és aszerint cselekednek, ahogy te jónak látod.
Én a ma bizonyos két út közül a másikat választottam. A rögösebbiket.
Bele is rokkantál, barátom. Már ne is haragudj, hogy kimondom. Látom én, hogy megfáradtál. De tudja ezt Erdélyben mindenki.
Mindenki? Csak én nem. Itt mindenki mindent jobban tud, mint akit illet.
Viharos idők ezek, János. Egyik fejedelem a másikat kergeti. A török meg ugrásra készen. Vérszemet kaptak a Habsburg palástba csimpaszkodó katolikusok is. Tánc lesz itt, barátom. Olyan tánc, amíg annak el nem ül a pora, jobb, ha meghúzódunk a hegyek tövében. Ha kell, barlangban. Ha kell, kemencesodban.
Amikor a Forcius tanácsait írtam, azt a munkát, amelyel nem csak a fejedelem fiának, Rákóczi Ferencnek jellemét akartam pallérozni, hanem valamennyi ifjőjét, papírosra vetettem ezt a tanácsot is. Ha melyedben vagyom még elevenség, ha szívedben a virtusnak csak szikrája maradt, távol, távol légyenek minden lágy, könnyű, kényes dolgok. Keményeket, keményeket keres. Tüzön, vizen, kősziklákon, havasokon járj, kelj.
Szép.
Nem az a fontos, hogy szép-e. Igaz. De csak akkor válik végleges igazsággá, ha magamra is kötelezőnek tartom.
Senki sem kételkedik benne, hogy a virtusnak nem csupán szikrája égcsere Jánosban. Ám a lángot át kell menteni az ivatarokon. Én erőgyűjtésre biztatlak, nem futamodásra.
Nincs is mitől megfutamodnom.
Ha lekicsinled a csapásokat, amelyek téged értek, amióta hazaértél holland földről, akkor ez arról val, hogy nagyon elkeseredtél, szegény barátom. Vagy amit nem hiszek, hogy igencsak elbizakodtál.
Mindkettőben tévedsz, Mihály. Amikor megérkeztem a feleségemmel és kisfiammal Gyulafehérvárra, a püspök ígérete szerint mindjárt állást kaptam az akadémián. Taníthattam, méghozzá úgy, ahogy én akartam. Nem engedtem többé, hogy értelem nélkül biflázzák a latin és görög versezeteket. Ha valamit nem értettek, magyar nyelven hoztam nekik a példákat abból a kicsiny világból, amit már megismertek. Hamisan szerénykednék, ha az akkori fehérvári székfoglaló beszédemet nem tartanám diadalnak. Látnod kellett volna, Mihály, a diákok arcát, fényesülő szemét, hallanod kellett volna az öröm önkéntelen hangjait. Nem, nem nekem szóltak, hanem annak a frissítő, újító szellemnek, amelynek szószólója lehettem. Látnod kellett volna, hogy pillantgattak egymásra, amikor azt mondtam, hogy inkább sírnom kellene, mint beszélnem, ha az egész magyar nemzet örök gyalázatára fájó szívvel szemlélni vagyunk kénytelenek, csapásainknak, ínségünknek, szégyenletes tudatlanságunknak és aluszékony testpedésünknek végtelen tengerét, és azt a letörölhetetlen szégyenfoltot, hogy mi már nem is a fegyveres erőszak, nem is a rabság miatt, hanem magunk szántából, puszta államkórságból, tiszta meggondolatlanságból, szamártunyaságból, eltompult és elfásult lelkiismeretből, minden iparosi és tudományi dologban idegen segítségre szorulunk. Az idegenek bennünket bárgyuknak, barbároknak, tudatlanoknak, faragatlanoknak hívhatnak. Portékáikat ránk tukmálják, szegénységünkön híznak. Holott nem a nemzetünk barbár szellemében rejlik az elmaradás oka, hanem a szerencsétlen oktatásban.
Nem. Nem, János, nem volt ez diadal. Nem volt egyéb, mint jeladás a maradiaknak, a változtatni resteknek, hogy most aztán rajta rohanjanak rád, gáncsoljanak el. Csalódtak benned, és sértve érezték magukat professzortársaid is, hiszen a Fehérvári Akadémia állapotait zűrzavarosnak ítélted. Tudom én, nagyon jól tudom, hogy alig egy esztendővel a székfoglalód után az iskola vezetőség elé terjesztetted a javaslataidat. Diadal volt az is, persze. Csak hogy ő nekik.
Tisztelt professzori kar, nem óhajtom kegyelmeteket sokáig feltartani, hiszen már estebédre csengetnek a kollégiumban. Én azt mondom, ne döntsünk. Az apácai uram ábrándozásait illetően alaposan meg kell hányni vetni minden részletet.
Kérem, Bazilius rektor úr, uraim, immár negyedfél hónapja, hogy benyújtottam az oktatást módosító, vagy ha úgy tetszik, kimondom kereken, gyökeresen változtatni akaró tervezetemet. Tervezetemet, uraim, nem pedig ábrándozásaimat. A tervezet mindig közelebb áll a valósághoz, mint az ábrándozás. És éppen az a törekvésem, hogy az iskola is közeledjék a valósághoz. Az utóbbi 100 esztendőben az utazók, a tudósok fölfedezték, hogy jóval tágabb, és sok tekintetben másképp fest a világ, mint ahogy a régi görög, latin, arab szerzők hitték. A hajósok új földrészekre, új szigetekre, új tengerekre bukkantak. Sosem látott ásványokról, növényekről, állatokról és népekről szereztünk tudomást. Valamennyien helyet követelnek maguknak tanítandó könyveinkben, leckéinkben. A geográfiának, a geometriának, a számok tudományának kellő ismerete nélkül nem hagyhatja el senki az iskola padjait.
Mi lenne, apácai uram, a szegény diákgyerekekkel, ha a menzán a szakács mindazzal traktálná, amit aznap a konyhakertben, a ház körül, az ólakban, az istállóban talál? Gyomorrontás, de kolosszális!
Ha akadémiánkból kikerül a növendék, lehet belőle földbirtokos, pap, tanító, katonatiszt, kereskedő, építőmester, de lehet fejedelem is. Mindenhez kell legalább annyit értenie, hogy a maga mesterségében majd könnyebben tökéletesíthesse magát.
Az élet úgyis megtanítja őket mindarra, amire szükségük lesz.
Bölcs mondás, tisztelt kolléga uram. Akkor hát zárjuk be az iskolákat, minket meg eresszen szélnek a nagyságos fejedelem.
Ugyan?
Egymás szavainak félremagyarázása viszálykodáshoz vezet, uraim. Mindnyájunk célja, hogy akadémiánk tanulóit ugyanolyan vagy magasabb műveltséggel lássuk el, mint az európai reformat, a főiskolát, a magukéit. Apácai uram úgynevezett tervezetében ezt gátolni igyekszik.
Én éppen ellenkezőleg.
Kegyelmed azt tanácsolja, hogy az alsó klasszisokban a latin nyelv helyett magyar nyelven oktassuk a tudományokat megalapozó tudnivalókat.
Igen.
A végzett diák mi nálunk tehát kevesebb latin tudással büszkélkedhetik.
Lehet. De több és elmélyültebb tárgyi tudással. Miért szabad az angolnak, a belgának, a németnek a maga anyanyelvén tanulnia? És miért nem szabad a magyarnak?
Ezek meddő viták, kérem. Apácai uram egyébként is túlságosan elbizakodik, ha a mi egyetértésünkre számít. Az a mód ugyanis, ahogyan a diákok kegyeibe igyekszik férkőzni. Az olcsó népszerűsködés, a tréfák elsütögetése, méghozzá magyarul. A különböző képek mutogatása, az óraközi muzsikálás inkább a vásári népmulattatókat juttatja eszünkbe. A professzori tekintélyt mérhetetlenül rongálják az eféle rafinériák. De ha csupán a kollégiumbeli esti beszélgetések stílusát figyeljük, már akkor is...
Ez fájt nekik a legjobban. Ez. Egykori diákoktól tudom, akik azóta már szerteszélettek Erdélyben, hogy amikor Csere János órát tartott a kollégiumban, egyszerűen elnéptelenedtek a többi termek és kamarák, ott tolongtak valamennyien a fiatal professzor körül, itták a szavát, felfogták a példáit, és úgy érezték, mintha szellemi játékokkal tornáztatnák az elméjüket.
Nem enyém az elsőség érdeme, Mihály. Néhány évvel ezelőtt Koméniusz is így tanított Patakon. Lóránfi Zsuzsanna pártfogásával.
Az irigyek szemében az sem volt mentség. Irigyeltek a fehérváriak, János, irigyeltek. Ha több lett volna a fizetésed, mint az övék, ha jutalmakkal és kegyekkel halmoz el a fejedelem, azért sem irigyeltek volna jobban, mint a diákok rajongásáért. Ez így igaz, és mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy éppen Bazilius Izsák a rektor járt elől az irigykedésben és áskálódásban. Őt aztán megbecsülték arannyal, bizadalommal. Csak hát nem a fiatalok, hanem a nagyurak.
Rá is szolgált a megbecsülésre. Jól megtanulta a hízelkedést, az ármánykodást, amikor még az angol király udvari papja volt.
Bár fejezték volna le őt is a királyával együtt. De ügyesebb volt, megszökött, csavargott Európán keresztül kasul, még a töröknél is kilincselt. Az ördög tudja, miért fogadta be második Rákóczi György. Miért adott alája professzori, sőt, rektori széket? Miért hallgatta meg a tanácsait? Diadal, azt mondod? Hát, az aztán diadal volt. A Bazilius féle baziliszkuszok diadala. Hogy elüldözhették apácai Csere Jánost Fehérvárról, az ország egyetlen akadémiájából.
Vizet, légy szíves, vizet.
Tessék, a borogatást is kéred? Látod, látod, szegény cimbora. Ha pap lettél volna, Ha az én utamat járod, mindettől megmenekedhetsz. Nem teszi tönkre az egészséged, nem töri meg a pályád ívelését az a nagy megpróbáltatás. Az a lidércálomnak is szörnyű szeptember 24-e.
Köszönöm, fiaim! Örömmel fogadtuk el az akadémia meghívását erre a szüret előtti záró egzámenre. Kedvünk tellett a jámbor istenes szónoklatokban, az áhítatos éneklésben. Mindez nem csupán a tanuló ifjakat dicséri, hanem tanítóikat is. Legfőképpen a rektor urat, Bazilius Izsákot. Vivát Bazilius!
Vivát Bazilius! Vivát!
Nagyságos és fényességes fejedelem, mindannyiunk oltalmazó ura. Holtomig boldoggá tesz nagyságod elismerése. Nagyságod elméje a csatatereken épp úgy tündökli kiválóságával, mint a tudományok kertjeiben. Engedje meg nagyságot, hogy iskolánk hagyományaihoz híven eme ünnepséget szellemi csemegével, nyilvános disputával koronázzuk meg. Diákok szoktak ilyenkor vitatkozni fenkölt dolgokról, ám a fejedelmi jelenlét most többre kötelez, így hát magam vállalkozom, hogy nagyságtok elé tárjam kisdett gondolataimat korunk legnagyobb veszedelméről, az angliai independentizmusról, amely tudvalevőleg nem egyéb, mint minden némű felsőbb hatalom megtagadása, fejetlen lábság, királyok, püspökök, fejedelmek ellen törő támadozás.
Folytassa csak, Bazilius uram, nagyon-nagyon érdekel.
Nagyságos fejedelem, tisztelt professzortársaim, sokra hivatott tanulói fiúság. Vajon csak a felleget kárhoztatjuk-e a jégverés miatt, vagy a szelet is, amely a felleget hozta? Az angol independensek királygyilkos jégveréséért felelős szelet úgy hívják, hogy puritanizmus. A puritánusok, akik a reformált egyházat püspök nélkül akarják igazgatni, parasztok, iparosok, akárki fia népek úgynevezett presbiteriumai tanácsai által, bizony sokkal fenyegetőbbek, mint gondolnánk. Ahová ezek immár beférkőztek, rajta az úrnak szőlejéből kigyomlál és ilyesünk. Ahová pedig beférkőzni igyekeznek, reájuk hiú szemmel vigyázunk. Hajdani hazámban, Angliában is, lám ő felségét, Károly királyt is a presbiteriánusok kötözték meg, hogy végül az independensek elmetszessék a nyakát.
Bölcsen választotta Bazilius uram beszédje tárgyául az independensek rémtetteit, melyek a nagy Anglia mai zivataros állapotához vezettek. Jól tudom én, hogyha egy rengeteg erdő valamely zugában tűz üt ki, akkor csupán a széltől függ, eljut-e a láng az erdő más részeire is. Ez a szél, jól mondotta Bazilius professzor, maga a puritánus presbiteri eltévejedés. Ha a mi Erdélyünk hegyei közé is eljut a fuvallata, rossz napokra ébredünk.
Tagadhatná-e bárki is, hogy már eljutott?
Igen, már eljutott. És ha nem vigyázunk, tüzet lobbant a mi fejedelmi székünk alatt is.
Így van, ez az igazság.
Nem óhajtom uralkodói szóval berekeszteni ezt a tudományos vitát. Itt mindenki szabadon szólhat, meggyőződése szerint. Ha a tanító urak közt akad independens, álljon el, és tegye meg ellenvetéseit, már ahogy az a disputákban szokás.
Nagyságos fejedelem, urunk, én nem hiszem, hogy találni közöttünk ilyet.
De én bizonyosan tudom, hogy van ilyen tanító. Hiszen Bazilius urammal már nem egyszer beszélgettünk erről négy szem közt.
Ó, hát az legfőjebb hangos gondolkodás volt. Távol áll tőlem a gyanúsítgatás, még távolabb a rágalmazás.
Kérem, szólhatnék én is, nagyságos fejedelem.
Á, domine apácai! Rendkívül kíváncsiak vagyunk az okoskodására.
Nem szándékozom okoskodni. Csupán arra szeretném felhívni nagyságtok figyelmét, hogy az imént kilődözött nyilak itt nem találhatnak célba. Nem is hallottunk olyant, hogy közöttünk valaha is independensek lettek volna. Azt sem hiszem, hogy most lennének. Hanem amennyiben vannak néhányan, akikről itt szó esett, azok presbiteriánusok. Ami engemet illet, én sohasem voltam independens, most sem vagyok az, és nem is leszek soha. Ám most sokan tudják rólam, hogy igenis presbiteriánus vagyok.
A presbiteriánizmus út az independentizmushoz.
Kegyelmes uram, természetesen így mondják, de tévednek.
A fejedelem téved. Jó, hogy azt nem mondja, hazudik.
Bazilius úr, azt hitte, nem merem akár a fejedelem színe előtt is vállalni a meggyőződésemet?
Legbelül mindenki olyan meggyőződést vallhat, amilyent akar. De a tanító professzor, ha rosszat gondol, azt terjeszteni is kívánja. Apácai uramnak ajánlom, mást ne tanítson, mint amit az akadémia rektora előírt, mert Isten engem úgy segéljen, ha valami más tanít, én a marosba vettetem, vagy a toronyból dobatom le.
A rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Írta Gyárfás Endre. Szereplők: Apácai Kozák András, Aletta Káldinóra, Mihály Tordi Géza, Bazilius Kautsky József, Rákóczi György, Csíkos Gábor. Első professzor Pándi Lajos, második professzor Zács János, Betlen Miklós Benkő Péter, Pávai János, Végvári Tamás. Hírvivő Szirmai Jenő. Rendezte Avanesian Alex.
A hangfelvétel 1975-ben készült. A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a krónika következik.